Csapári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
A Református Zenei Fesztiválról és a konfirmációról is szó lesz a következő fél órában. Mindjárt hallhatják a részleteket. Áldás békesség, a szerkesztő Kojsza Péter köszönti Önöket. A művészet öröm, ezzel a mottóval indul el idén a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten. Május utolsó hétvégéjén 3 napon át kulturális és közösségi programokkal telik meg a Kálvin tér és a Bakács tér környéke. A rendezvény ingyenesen várja az érdeklődőket. A szervezők úgy fogalmaztak, a fesztivállal a Református Egyház kilép a komfortzónájából, hogy megszólítsa az embereket. Vajon ez 2026-ban is igaz, vagy mára már az esemény természetes közegévé vált a reformátusoknak? Erről kérdeztük Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány vezetőjét, a riporter Dóka Viktória.
Igen, kilépünk a komfortzónánkból, bár egyre többen és egyre sokszínűbben igyekszünk megmutatni ezt a sok-sok kincset, ami a mi református hitünkből fakad. És továbbra is hiszük és valljuk, hogy a református ember nem egy önmagába forduló, azt is mondhatnám, hogy bánatos, hanem egy hitét örömmel megélő, arról beszélni szerető és azt megmutatni szerető ember. Ugyanakkor vannak olyan terek, ahol ezt komfortosabban tudjuk megtenni, hogy így fogalmazzak, ezek a saját egyházi tereink, a templomaink, iskoláink vagy intézményeink. A Református Zenei Fesztivál eleve is azért jött létre, hogy egy picit megmutassa, milyen az, amikor mi a hét fennmaradó napjaiban megéljük a református hitünket, és az, hogy mi református hívő emberek vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy begubózunk a magunk is magányában. Egyre otthonosabban mozgunk ezekben a terekben, de még mindig azt gondolom, hogy talán egy picit túl van a komfortzónánkon. Ez azért nagyon fontos, mert olyan embereket tudunk elérni, akik kicsit lazábban kapcsolódnak hozzánk, vagy az első hívószó nekik talán még nem a református, vagy nem a hit, vagy nem az Úristen az, aki őket először vonza egy ilyen programban. És a kultúra egy olyan kapcsolódási pont lehet, egy olyan híd lehet, ahol létre tudnak jönni új kötődések.
Az elmúlt 24 évben folyamatosan nyitottak más művészeti ágak felé, mint az irodalom, az építészet, a képzőművészet. Hogyan teszik ezt idén?
Alapvetően kétféle módon próbálunk nyitni más kulturális területek felé is. Az egyik az, hogy a már említett művészeti ágakból is igyekszünk becsempészni néhány dolgot, megjelenik a táncművészet, mint például a néptánc, az irodalom. Egyrésztről kapcsolódunk Vörös Sándorhoz, akinek az életéről egy hozzákapcsolódó előadása a Fabinyi Tamás püspök úr és Grillus Dániel jelennek meg az egyik napon. A másik nagyon fontos és nagyon izgalmas része az volt, ahogy próbálunk kapcsolódni az idei tematikus évéhez, a Magyarországi Református Egyházhoz, nevezetesen az imádság évéhez. Tavaly évben is nagy sikerrel hirdettünk meg egy vers megzenésítő pályázatot, és az idei esztendőben is így próbáltunk cselekedni. Azt mondhatjuk, hogy még nagyobb sikerrel, még nagyobb érdeklődéssel, még több zeneszerzőt elérve tudtunk eredményt elérni, és a Református Zenei Fesztivál lesz az, ahol az imádság a magyar költészetben tematikában meghirdetett vers megzenésítő pályázatunknak a díjátadására sor kerül. Nyilván a díjazott művészeket is kérjük arra, hogy jelenjenek meg, adják elő az ő művüket. A másik nagyon izgalmas része, ahogy az irodalom és a zene kapcsolódik egy másik ponton, és ennek az ihletettségére is próbálunk egy picit odafigyelni. A késő esti zenés áhítaton is egy olyan összeállítást igyekeztünk összerakni, ahol az irodalom mint tartalom, és ahol a zene mint tartalom együtt emelik a mi lelkünket Istenhez.
Ezúttal milyen kiemelkedő programokkal várják a különböző korosztályokat?
Most én azért is nem kezdenék tételes felsorolásba, mert akkor vagy itt ülnénk holnapig is, vagy valakit ki fogok felejteni. Az igazán látványos dolgok mellett is szeretnék még egy-két dolgot megemlíteni, hiszen az, hogy megjelenik a Magyar Honvédség egyik zenekara, és zenével vonulnak végig a Rádai utcán, ez elég hallható és látványos is lesz. Ugyancsak izgalmas lesz, amikor majd mi jövünk visszafelé, a fáklyás felvonuláson, és ott lesz velünk a Rázene együttes, akik a szokott módon részfúvósokkal kísérik a mi éneklésünket. Nyilván az egyik leglátványosabb helyszínünk az a Bakástéri nagy színpad lesz, ahol sok együttes, a könnyedebb és komolyabb műfajok is meg fognak jelenni, valamint itt fog megjelenni majd a táncház is. Van egy másik nagyon izgalmas évforduló is az idei esztendőben. 450 éves a Dunamelléki Református Egyházkerület, vagyis hát annak a zsinatnak üljük most a 450. évfordulóját, amelyiken először már egészen biztosan le van írva, hogy létezik egy egyházkerület a Duna mentén. Ez pedig a hercegszülősi zsinat és a hercegszülősi kánonok, erre való emlékezéssel is lesz egy beszélgetés. És ha a kultúra sokszínűségéről beszéltem, akkor még szeretném megemlíteni azt, hogy újra összekapcsoljuk a gasztrokultúrát is, lesz újra zenés borkostolónk, és a komoly zene kedvelőjének pedig újra érdemes majd elnéznie a Károly Csekonics palotába, hogy gyönyörű környezetben a Károli Egyetem már nem csak helyszínként, hanem szereplőként is bekapcsolódik. Erre is érdemes lesz odafigyelni, és nem szabad elfelejteni a 10. születésnapját ünneplő központi református kórus sem, amelyik egy nagyobb szabású koncerttel készül erre az alkalomra.
A református közéleti és kulturális alapítvány vezetőjeként miképpen látja, a művészet hogyan segíti elő az élő hit kifejezését?
Fogadjuk el alaptézisként, hogy a művészet mindig túlmutat önmagán. Soha nem a leírt betű, soha nem a vászonra felvitt festék, és még csak nem is ezek összessége. Mindig valami olyat szeretne megmutatni, amit inkább érzünk, amit inkább sejtünk, hogy ott van valahol, de nem biztos, hogy mindig olyan szépen és olyan jól meg tudjuk fogalmazni. Számtalan teológusnak van reflexiója a művészetre, talán az egyik legismertebb mondás Ágostontól származik, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Talán ha szabad elemezni ilyen módon az ő gondolatait, hogy nyilván nem arról volt szó, hogy dupla annyit érne egy ilyen imádság. Mindazonáltal, amikor több érzékszervünkre hat valami, az könnyebben emel minket oda. Könnyebben töri át azokat a gátakat, amiket talán mi magunkban építünk fel. Bár a hit hallásból van, ezt nem eltagadva, egy hangzó, magyarázott ige, az nagyon sokszor könnyen beazonosított, hogy jó, itt most elsősorban a kognitív irányból szeretnének engem megkeresni. Itt most inkább érzelmi irányból szeretnének engem elérni. De valahogy, amikor a művészet oda kapcsolódik, akkor ez így lebomlik, mert az egyszerre hat a lelkünkre, a gondolkodásunkra, és ezt inkább érzésként mondom el, vagy magam is sokszor így érzem, hogy könnyebben juttatja el a tartalmat a hallgató vagy a néző irányába. A művészet egy olyan eszköz lehet, ami hidak építésére képes. Nagyon szeretem ezt a gondolatot, mert híd olyan pontok között van, ahol korábban nem volt, soha nem volt összeköttetés, és onnantól kezdve akár folyamatosan lehet jönni menni. A hídon általában nem is egy irányba közlekedünk, és így létrejöhet egy olyan szerves kapcsolat, ahol az addig hozzánk egyáltalán nem kötődő ember talán kicsit jobban megérti ebben a környezetben, hogy több van itt, vagy nagyobb van itt a templomnál, hogyha szabad így fogalmazni, és egy kicsit talán könnyebben érdeklődik azután, hogy jó, én ezt értem, hogy valami több van itt, de mi ez? Ki ez? És ha ezt a pontot elértük, akkor győztünk, mert onnantól kezdve lehet vele beszélgetni. És kell is vele beszélgetni arról az Istenről, akire ez a művészet tovább mutat a mi hitünk szerint. A fontos az, hogy nem szabad őt magára hagyni utána.
Sikorog a szárnya tövében, a szél egy tűfokára száll. Már nem melegítheti könnyű madártest húsa kiülteget. Takartad a napot, mint zászlók az ünnepet.
A Platon Karataev nem felelhet című dalából hallottunk egy részletet. A zenekar május 29-én péntek este lép fel a Református Zenei Fesztiválon, a Bakács téren, az egyik legismertebb hazai alternatív formáció énekesével, dalszerző gitárosával, Balla Gergellyel, Dóka Viktória beszélgetett.
A dalait imádságként is lehet értelmezni?
Ez egy nagyon jó kérdés, attól függ, hogy kinek mi a akár szubjektív ima definíciója. Én az imádságról eleve egy kicsit tágabban gondolkozok. Számomra akár egy a természetben való séta is lehet egy imádság, egy mély beszélgetés egy barátommal is lehet imádság. Szóval attól függ, hogy hogyan definiáljuk az imádságot. a törekvésem a mélység felé és az emberen túlmutató felé van az alkotó folyamatban és a dalszerzés, dalszövegírás során, és ilyen szempontból, mivel e felé orientálódom, ezért el tudom képzelni, hogy lehet imádságnak is nevezni őket, de az fontos, hogy ez nem egy ilyen dogmák felől érkező imádság, hanem inkább egy kapcsolódás a rajtunk túlmutatóval.
Viszont van, amikor pontosan arra az imádságra van szüksége, amit otthon a családban tanult?
Ez meghatározó része volt a gyerekkoromnak. Ebben nőttem föl, egy lelkész családba, sőt úgy, hogy a szűk családon kívül is rengeteg lelkész van a családban. A családi ebédeknél nálunk a bibliai szövegek és passzusok azok teljesen egybe mosottak a hétköznapi beszélt nyelvvel. Szóval ebből érkezem, apám minden este zsoltárukat énekeltekünk, együtt imádkoztunk. Ezek nagyon fontosak és meghatározóak. Mi is imádkozunk itthon a gyermekeimmel esténként, és hogyha már imádságról beszélünk, akkor nyilván a mi atyánkot mondanám a legmeghatározóbbnak, az, ami a forrástól érkezik, és ami a számomra a legtisztább imádság.
Olyan, mintha az imádságnak most mind a két végét megfogtuk volna. Az egyik, ami az embertől jön, és az, amit Isten ad felénk. Zenészként, amikor a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány vers megzenésítési pályázatának az egyik elbíráló tagja, hogyan lehet ezt megfogni?
Egyrészt ez egy nagyon megtisztelő dolog volt, hogy erre felkértek olyan alkotótársak és zenész barátokkal, mint Török Máté a Mistrából, vagy Grillus Dániel a Kalákából. Van személyes kapcsolódás is, szóval külön öröm volt, hogy ezen alkalomban újra együtt lehettünk. Nehéz ezt megközelíteni, mert nagyon komplex, túlmutat azon, hogy mi csak magában a szöveg. Nézni kell azt, hogy a szöveg és a dallamnak az egysége. Én saját magamnál is mindig úgy képzelem ezt el, hogy ez a kettő, ez két oszlop, ami egymás hátának dől, és így tartja meg egymást. És hogy ezt az egységet kerestem ott is a leadott pályaművekben. Nyilván van egy minőségbeli kritérium is az, hogy az adott szerző milyen minőségbe tudja előadni az általa megkomponált szerzeményt, legyen az akár hangszeres tudás, énektudás, vízió az egészről, hogy mennyire lecsupaszított, vagy mennyire van teljesen meghangszerelve. Nekem ez egy nagyon izgalmas folyamat volt. Ha jól emlékszem, 63 pályamű érkezett be, ami nagyjából 6 teljes lemeznyi anyag, amit én végighallgattam elejétől a végéig. Egy nagyon-nagyon szép és jó utazás volt ez az alkotókkal együtt.
Sokat beszél a szavak határáról, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk kifejezni általuk. Na de mindent megfogalmazunk, amit meg kellene? Ez zenészként hogy látja?
Törekedted az ember arra, hogy megfogalmazza ezeket. Nekem sokáig belső feszültségem volt, hogy azt éreztem, hogy azok az élmények és megtapasztások, amiket dallá vagy szövegé formálni vágyok, azok nem formába önthetők, és igazából a formátlant nem tudod formába önteni. És egy idő után azonban elengedtem ezt, mert azt láttam, hogy minél nagyobb lendülettel futok neki annak, hogy ezeket kifejezem, annál nagyobb erővel pattanok ezekről vissza. Amit elfogadtam ebbe az, hogy ezekről az élményekről dadogni lehet, és elfogadtam a saját magamnak ezt a dadogását is. Ami engem mozgat alkotóként, hogy a dadogásnak a fokát hogy tudom csökkenteni, hogy minél közelebb jussak a nyelv szintjén ahhoz, ami a nyelvvel már nem kifejezhető.
Egy református zenei fesztivál másfajta repertoárt kíván a színpadon?
Szerintem igen, de ezt leginkább a fesztivál programjának az összeállítói tudják, de én azt látom, hogy az RZF-nél is, a Református Zenei Fesztiválnál is van egy törekvés afelé, hogy a lelki megélést artikuláló művészek kapjanak teret, és ezek a mély lelki pillanatok történjenek meg a színpadon is. Szerintem az RZF-nél nagyon jó a kiválasztás ilyen szempontból. Mi is már többedik alkalommal voltunk már korábban zenekarral, duó formációban is, és mindig így adott napokon, amikor ott vagyunk, látjuk, hogy kik vannak előttünk, kik játszanak utánunk, és mindig örömteliek a találkozások.
Mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak a zenei fesztiválra május végén, hogy meghallgassák a koncertet?
A zenekaros koncert az egy hangosabb oldala most a zenekarnak, ahol vagyunk, de hozzám közel áll ez a grandiozitás. Ugyanakkor megvannak a csendesebb pillanatok is. Nekem nagyon sűrű most az életem, és sokszor egy-egy koncert az, aminél azt érzem, hogy ha megyek ezekkel a dallamokkal, ezekkel a szövegekkel, akkor azokkal által tudok kapcsolódni úgy igazán mélyen magamhoz, és az a reménységem, hogy akik ott vannak befogadói oldalról, ők is ezt tapasztalhatják meg.
Nincsen tenger,
A konfirmáció egyszerre ünnep és mérföldkő. A Debrecen Széchenyi kerti református gyülekezetben idén Németh Vivien és Németh Ádám is vallást tettek hitükről. Testvérként együtt készültek a nagynapra, ma pedig már mindketten aktív szolgálatot vállalnak a közösség életében. Gál Márk riportjából az is kiderül, hogyan fogadja a gyülekezet a már lekonfirmált fiatalokat.
Amióta elkezdtünk KT-ra járni, járunk ifibe is, így nagyon megkönnyítette ezt az utat, és úgy, hogy az utolsó egy-két hétben amúgy tanultam meg mindent, nem volt nehéz, és nagyon is érdekelt, amiről tanultunk, és amire kellett válaszolni, és így a vizsga is nagyon közvetlen volt, ahogy Krisztián bácsi kérdezett minket, és jó volt a hangulat, nevettünk sokat.
Nagyon ilyen jó érzés volt, mint hogyha beszélgetés lett volna, nem is tanulás, mert nem volt semmilyen vizsga, csak a végén. Sok új embert megismertem.
Milyen érzés volt fogadalmat tenni a gyülekezet egésze előtt?
Nekem nagyon felszabadító és jó érzés volt, hogy így rendes gyülekezet tag lehetek, és az úrvacsorát is vehetem, és az úrvacsora is nagyon ilyen olyan volt, hogy tényleg most már Krisztusban egyek vagyunk a testvérekkel a gyülekezetben.
Örültem, hogy már végre teljes jogú tagja vagyok a gyülekezetnek.
Mi az a többletérzés, amit úgy gondoltok, hogy kaptatok azáltal, hogy most már a konfirmációt követően teljes körű gyülekezeti tagok vagytok?
Már nem csak így, ilyen kis gyerek vagyok, szóval megvallottam a hitemet, már örömmel tölt el az, hogy a gyülekezetek lehet.
Nekem tényleg ez az úrvacsora, ami nagyon megfogott, és az, hogy tényleg most már ifisek is vagyunk, hivatalosan is, eddig ilyen nem hivatalosan jártunk. Nagyon jó csapat a konfirmáció csapata, és remélem, hogy így ők is be tudnak csatlakozni a gyülekezetbe, és így még jobb így az egész gyülekezet szerintem.
A konfirmációra hogyan tekintetek? Zárásként, vagy pedig bár véget ért, de elkezdődik egy új fejezet az életetekben?
Én a kettőnek az ötvözetét mondanám, hogy az lezárult, hogy tanulunk, de az elkezdődött, hogy itt még jobban megismertem Istent és a személyét, a kérdések és a, ami Krisztián bácsi mesélt azok a történetek által. Így a szolgálatot is egy odaadóbb szívvel csinálom Istennek, és így sokkal közelebb kerültem hozzá ezzel az alkalommal, és a Biblia is sokkal jobban megszólít szerintem.
Én főleg a kapu irányába mozdulnék, mert sokkal jobban megismertem Istent, amióta lekonfirmáltam, meg a KT közben is. Igaz, hogy én már konfirmációm előtt is szolgáltam, de ez szerintem egy még nagyobb szintre lépett nekem.
Melyik az a szolgálati terület, ami leginkább foglalkoztat benneteket, és miért pont egyik vagy másik terület?
Én a vetítést meg hangosítással foglalkozok. Azért ezt választottam, meg azért szeretem, mert egyrészt szeretem a informatikát, meg az ilyesmit. Másrészt pedig úgy jó érzést tölt ki azzal, hogy mivel hangosítjuk, meg fel is vesszük az Isten tiszteletet, ezért akár aki nem volt ott személyesen, meg is hallgathatja.
Én inkább a zene irányába fordulok. Én elkezdtem gitározni 2 évvel ezelőtt, és ebben a zenetáborok nagyon sokat segítettek, és az éneklés, amit most nagyon szeretek, becsatlakoztam a gyülekezetnek a zenekarába, a GPS zenekarba, és ez nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ezt Istennek csináltam, neki szolgálhatok, és ezzel másokat is bátoríthatok, hogy ismerjék meg jobban őt.
Konfirmációs istentisztelet címe: folytatódjon a nagy történet. Lovász Krisztián lelkipásztor, hogyan folytatódhat ez a történet a fiatalok életében?
Ők még 12-13 évesek, de már az megállapítható, hogy már van pár oldal azért teleírva az életükből, van nekik egy történetük, családi életük, munkahelyi, tehát iskolai történetük, és azért van nekik egy ilyen hobbi, magánidőt érintő történetük a sportvilágából, a művészetvilágából, hiszen tele vannak ugyebár kihívásokkal, és mindenki valamilyen foglalkozik. És most megjelent a konfirmáció kapcsán egy nagyon komoly lelki út. Egy új oldalt nyitottunk, erről szólt a konfirmációs igehirdetés is, és azt szeretnénk, hogyha az Isten nagy történetébe bekapcsolódnának, hiszen Istennek is van egy nagy története az ő hatalmáról és szeretetéről, Jézus Krisztusról, és ebből a csoportból azt szeretnénk, megalakult, tulajdonképpen ki is mondhatjuk, egy ifjú ifjúsági csapat, és ennek az ifjúsági csapatnak az életét most megpróbáljuk szépen koordinálni, programokat szervezni, és heti alkalommal, mint réteg alkalom, beépíteni a gyülekezeti kis szolgálati hálóba. Ez a családdá alakulás fázisa kezdődik meg, és nagyon reméljük, hogy nem csak egy-két oldallal telítődik életüknek könyve, hanem innentől kezdve ez a gyülekezet életüket derekasan meghatározza, és ez a magvetés majd hitvalló életté nemesíti az ő mindennapjaikat.
Hogyan látja a saját szerepét itt a Debrecen Széchenyi Kerti gyülekezetben?
Lelki pásztornak mindig menedzsernek kell lennie, és nyugodtan mondhatom így, akár tetszetős ez a megközelítés, akár nem szükségszerű, mert olyan sok emberrel találkozunk, és olyan sok helyről érkeznek, különösen nagyvárosban, hogy való igaz, hogy a társadalom minden rétegéből és sok-sok korosztályból idérkező embereket úgy összefogni, hozzájuk részben alkalmazkodni, őket előre vezetni, összegyűjteni, az alkalmakat szervezni, és most nem az Isten tiszteletről beszélek elsősorban, hanem egyéb más réteg alkalmakról, egy olyan szintű organizációs, elképesztő, széles körű tevékenységet jelent, ami szükségszerűvé teszi, hogy legyen egy ilyen menedzseri funkciója.
Mi jellemzi a Debrecen Széchenyi Kerti gyülekezetet?
2021-ben indult meg az első, úgymond a nem, hogy legnagyobb vállalkozásunk, ami az elmúlt évekhez képest volt egy nagyobb, bátrabb váltás, a gyermektábor. Legelőször 50 pár gyerek jelentkezett, ez nagyon szépnek volt mondható. Ez most már 100 fölé emelkedett ez a létszám, tehát most már hagyományosan június legutolsó hete, a vakációs Biblia hét, több mint 100 gyermekkel és több mint 30 önkéntessel. Ez nagyon sok erőt adott a gyülekezetnek, hogy van jövőkép, itt a következő generáció, és megjelentek a fiatal családok is. Ez a fajta magvetés oda alakult, hogy a hitoktatásból, a gyermektáborból a konfirmandusok létszáma is megemelkedett, és a konfirmációs csoportból pedig megindult a becsatornázás az IFI-be.
Török Csaba főgondnokot invitálom arra, hogy pörgessük vissza az időkerekét.
1982-ben költöztünk ide a lakótelepre, és nyilván, hogy a legelső út a templom volt. Akkoriban a Széchenyi utca 102 szám alatt lévő imaházban szolgált a gyülekezet, és ott volt a gyülekezeti élet, és azóta kapcsolódtam be a gyülekezetbe. A 90-es évek elején presbiter is lettem, és gyakorlatilag azóta szolgálom az urat. 94-től kezdődött el a jelenlegi lelki otthonunk, a templomnak az építkezése is. Ebben már nagyon aktívan részt is vettem.
Hogyan emlékszik vissza erre az időre?
Amikor épült ez a templom, mindenki részt vett. Körbe a templom kerítése a régi hortobágyi malomnak a lebontott tégláiból lett felépítve. 1997. augusztus 10-én lett felszentelve a templom. Itt mindenki betonozott, téglát rakott, téglát pucolt. Tehát ez egy olyan mérföldkő volt, ami erősen összekovácsolta a gyülekezeti tagokat.
Mennyiben látja a fiatalokat? Mennyiben töltik ők be azt a szerepet itt a gyülekezet életében, ami a jövő reményének a zálogát testesítheti meg?
Sokan azt mondják, hogy a fiatalokra azért van szükség, mert ők a jövő. Nálunk ez nem így van. Véleményünk szerint, és az én véleményem szerint is, a fiatalok a jelen. Gyülekezetünkben, Istennek legyen hála, a fiatalok olyan helyet foglalnak el, amely arra ösztönöz bennünket, hogy bizakodással leszünk a jövő iránt.
A konfirmáció vasárnapján, május 17-én a Kossuth Rádió a Debrecen Széchenyi Kerti Református templomból közvetít istentiszteletet a 10 órai hírek után. Igét hirdet Lovász Krisztián lelkipásztor. A kereszténység nem pusztán vallás, hanem élő, személyes kapcsolat Istennel. Ezt a gondolatot fejti ki a következő percekben Szabó Levente. A Pécsi Református Egyetemi Misszió lelkipásztorát hallják.
Áldás békesség! Ezen a mai napon Isten igéje Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 9. fejezetéből szól hozzánk. Az első verstől a 3. versig a következőképpen. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Pál apostol nem tanítással, nem magyarázattal, hanem fájdalommal kezdi ezt a részt. Így ír, nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Ez egy szívből fakadó fájó kiáltás Pál apostoltól. A saját népe miatt. Azok miatt, akik közel voltak Istenhez, akik ismerték az ígéreteket, akik kapták a törvényt, akik között maga a Krisztus is megszületett. Mindenütt megvolt, ami Istenhez köthette volna őket, de mégsem ismerték fel Krisztusban a megváltót. Ez a fájdalom, Pál apostol fájdalma vezet el az első fontos felismeréshez igeszakaszunkkal kapcsolatban. A vallásosság nem egyenlő a Szent Háromság Istennel való kapcsolattal. Pál nem vádol, nem másokra mutogat, hanem saját népéről beszél, azokról az emberekről, akik komolyan vették Istent, ismerték az ígéreteket, gyakorolták a vallásosságukat, a hitüket, de nem ismerték fel, hogy Jézus Krisztusban maga az Isten jött közel. Hogy nem csupán egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem az a megváltó jött el, akire vártak. Hogy ő jött el betölteni a törvényt, hogy ő győzte le a bűnt és a halált, és hogy ő általa hívhatjuk Istent mennyei atyánknak. A kereszténység nem egyszerűen szokások vagy tanítások rendszere, hanem élő kapcsolat a Szent Háromság Istennel. Az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel. És ezt a kapcsolatot Krisztus szerezte meg a számunkra. Ő az, aki helyre állította a mi megszakadt kapcsolatot az atyával. És ebben a kapcsolatban a Szentlélek az, aki élővé teszi ezt a közösséget, aki megerősít benne napról napra, aki formál, vezet és egyre mélyebben von bele az Isten szeretetébe. És így válik a hitünk többé, mint vallásosság, élő személyes kapcsolattá. Amikor Pál látja, hogy ezt nem ismerték fel, nem látták meg Krisztusban a megígért mesiást, ezen Pál megrendül. Nem ítélkezik, hanem aggódik. És Pál aggódása példa lehet a számunkra. Pálnak fáj, hogy vannak emberek, akik nem ismerik fel Krisztusban a világ megváltóját és életüknek urát. Református gyülekezeteink akkor tudnak valóban gyógyuló és gyógyító közösségé válni, ha nem zárkóznak be, hanem szeretettel és felelősséggel odafordulnak másokhoz, ha imádságban hordozzák őket, ha van bennük türelem arra, hogy Isten elé kísérjék azokat, akik még nem ismerték fel Krisztusban életük urát, de vágynak és várnak valamire, amit végső soron csak Istentől kaphatnak meg. A kereszténység nem pusztán vallás. Mai igénk üzenete, hogy nem pusztán vallás, hanem kapcsolat a Szent Háromság Istennel. Egy élő, személyes kapcsolat, amelyet Krisztus nyitott meg a számunkra, és amelyet a Szentlélek tart meg és erősít benne napról napra. És miközben mi ebben a közösségben élünk és vagyunk, akkor ne csak erre figyeljünk, hanem hordozzuk imádságban azokat is, akik még nem ismerték fel Krisztusban életük urát. Kérjük Istent, hogy nyissa meg a szemüket, vezesse őket önmagához, és közben a mi szívünket is formálja, hogy szeretettel és hűséggel tudjunk értük imádkozni. Amen.
E-mail címünk radio@református.hu. Mai, illetve korábbi adásainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is köszönöm, ha velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Kojsza Péter búcsúzik Önöktől. Áldás békesség, viszont hallásra! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.